Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Ausztroterm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.ausztroterm.hu. Reklám hangzott el.
És a legújabb elemzések szerint a Földön előforduló 8-10 millió faj közül 1 millió faj kihalása várható következő évtizedekben, ha csak nem teszünk valamit, hogy ezt megállítsuk.
A zöldövezet támogatója a Gringo, Budapest egyetlen teljesen elektromos autó megosztó szolgáltatása. Tennél valamit a jövőért? Tennél Budapestért? Ülj át egy Gringóba, és válaszd a zöldövezetet, válaszd a tisztább levegőjű várost. Ha most regisztrálsz, és a regisztráció során megadod végig nagybetűvel a GO kötőjel Green kódot, első utazásod vezetési díjából 50% kedvezményt kapsz. Sőt, a regisztráció is díjmentes. Akik már gringósok, azoknak is jár az 50% kedvezmény. A kódot 2020. június 20-áig tudod felhasználni. Reklámot hallottak.
Köszöntünk mindenkit, ez a Zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastjének negyedik adása. Én Lugosi Péter vagyok, mellettem kollégám Nagy Nikoletta. Az előző részekben a klímaváltozásról, illetve annak bizonyos hatásairól volt szó, ma viszont elmozdulunk a természetvédelem irányába, témánk pedig a biodiverzitás csökkenése lesz. A járványhelyzetre való tekintettel telefonon értük el Báldi Andrást, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének munkatársát, illetve a Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport csoportvezetőjét. Köszöntjük!
Köszönöm mindenkinek, és jó napot kívánok mindenkinek!
Napjainkban egyre többet lehet találkozni a biodiverzitás, illetve a biológiai sokféleség fogalmával, akár a napi hírfogyasztás során is. Pontosan mit akar a kifejezés?
A biológiai sokféleség, a biológiai diverzitás, biodiverzitás, ahogy különböző terminusokkal nevezzük, az élővilág sokszínűségét, sokféleségét, változatosságát jelenti, az élőhelyek különbözőségét, változatosságát, a fajok sokaságát, de akár az egyedek közti eltéréseket is, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk. Minden szinten megfigyelhető, hogy nagyon sokféle változat létezik. Egy nagy ívű sokszínűség jellemzi az egész élővilágot.
Mik azok a faktorok, amelyek előidézhetik a biodiverzitás csökkenését?
Nagyon sokféleképpen lehet ezt megközelíteni, ha nagyon tudományoskodva mondanám, akkor megközelíthetjük úgy, hogy a természetes élőhelyek átalakulása, ugye az ember által használt és dominált élőhelyekké, a városi terjeszkedések, az utak, a mezőgazdasági monokultúrák elterjedésére gondolunk, eltűnnek az élőhelyek, eltűnnek a természetes fajok, csökkenni fog a biológiai sokféleség. A klímaváltozás hozzájárulhat ehhez. Szennyezések, a levegő vagy a vízszennyezés, egy cianid szennyezés kiirtja az adott élőhelyről a fajokat. De hát végül is mindezek mögött valahol tetten érhető, hogy az emberiség jelenleg gazdasági, társadalmi modellje, amelyik ezeket a változásokat generálja, létrehozza, amelyek aztán az élővilág csökkenéséhez vezetnek.
Az utóbbi években még egy ilyen másik gyakran használt kifejezés, ez a kihalási hullám, illetve tömegkihalás. Arról is lehet olvasni, hogy most a korszakunkban ismét egy ilyen nagy tömegkihalás zajlik. Mit jelent ez a kifejezés, és van-e realitása annak, hogy tényleg egy újabb tömegkihalással nézünk szemben?
Igen, a válasz röviden ennyi, hogy igen. Kicsit jobban kifejtve és nagyobb, szélesebb tekintetet vetve, a földtörténeti korok során az, hogy fajok keletkeztek és kihaltak, ez egy teljesen természetes folyamat. Sőt, még az is természetes folyamat, hogy tömeges kihalások voltak, mikor egy időszakban, egy adott korszakban jelentősen lecsökkent az előforduló fajok száma. Elég közismert, mint egy 65 millió évvel ezelőtt, amikor a dinoszauruszok kihaltak, az is egy ilyen tömeges kihalási időszak volt. Tehát maga tömeges kihalás az összör előfordult már az elmúlt 100 millió évek során. Sajnálatos módon most is egy ilyenben vagyunk, amit elég jól nyomon tudunk követni, és a legújabb elemzések szerint a Földön előforduló 8-10 millió faj közül 1 millió faj kihalása várható a következő évtizedekben, ha csak nem teszünk valamit, hogy ezt megállítsuk. Ha ez nem tömeges kihalás, akkor nem tudom mi. Hatalmas átalakulása, degradálódása folyik a biológiai, a bioszférának és az ökoszisztémáknak, és a fajok kihalása és az egyedek eltűnése drámai mértékben folyik.
Mennyire gyorsítja fel ezt a folyamatot az ember? Gondolom a korábbi kihalási hullámoknál egyértelműen nem volt szerepünk benne. Mi a különbség a korábbiak és a mostani kihalási hullám között?
Köszönöm szépen, igen, ez a lényeg, amit kimaradt az előbb, hogy valóban a földtörténeti urak során ezek megtörténtek, földtörténeti időléptékben évezredek, tízezredek, akár millió évek alatt. Most pedig az emberi végülis iparosodás óta, tehát néhány évszázad óta lezajlott változások nyomán alakult ki ez a hatalmas kihalási hullám. Tehát a mostanira azt mondják, hogy legalább 3 nagyságrenddel gyorsabban tűnnek el a fajok, mint a korábbi földtörténeti kihalások során. Tehát egyértelműen az ember keze nyomát viseli ez a kihalási hullám.
Napjainkban mely fajok különösen érzékenyek a klímaváltozásra, illetve az egyéb emberi hatásokra?
Hát miután az emberi tevékenység nagyon sokrétűen avatkozik be a biológia, az élővilág életébe, úgy mondjam, ez nehéz pontosan megmondani, de általában azok a fajok veszélyeztetettek, amelyek kisebb területen fordulnak elő, amelyek érzékenyebbek, mondjuk a hőmérséklet változásra, érzékenyebbek a zavarásra, szükségük van valami speciális élőhelyre, például öreg fákra egy erdőbe, kidöntött korhadófákra, mert a korhadófaanyag szükséges az életükhöz. Tehát a kicsit vagy jobban specializált fajok, azok mind veszélybe kerülhetnek, sokkal inkább, mint az emberi átalakított környezethez jól alkalmazkodó, azokat esetleg kedvelő fajok.
Tud ilyen különösen érzékeny fajokat mondani, amelyek Magyarországon előfordulnak és veszélyben is vannak a klímaváltozás vagy az emberi tevékenység miatt?
Igen, van jó sok példa erre. Egyik jó példa erre a klasszikus karácsonyfa, a lucfenyő, amely ugyan kis területen, Sopron környékén fordult elő őshonosan, de mostanra lényegében eltűnt, kipusztult, vagy legalábbis nagyon elpusztulóban van. Vannak más ilyen kisebb, hűvös helyen, hogy úgy mondjam, előforduló növényeink, amelyek a melegedés következtében a kipusztulás veszélye fenyeget, a hamuvirág, vagy a sárgaibolya. Tehát nagyon szép növények, speciálisan hűvösebb mikroklímát igényelnek, amelyek aztán a változó melegedő klíma miatt, a hőhullámok miatt egyre kevésbé tudnak életben maradni Magyarország időjárási körülményei között. Ha más területet nézünk, nem a klímaváltozás hatását, hanem mondjuk az élőhelyek átalakítását, akkor a mezőgazdasági területeket lehet kiemelni. Ha a mezőgazdasági területeken monokultúrák vannak, amelyeket különböző kemikáliákkal permetezünk, akkor ott nagyon kevés élőlény fog maradni. Egyszerűen megdöglenek, megpusztulnak, eltűnnek onnan, ami azt jelenti, hogy mondjuk a ott előforduló rovarokon táplálkozó madarak is eltűnnek. Az állatállomány már nem a gulya, amelyik legelészik a pusztán, hanem egy istálózó, intenzív állathigiéniai előírásoknak minden szinten magasabb megfelelő tartásba kerülnek az állatok, akkor nem lesznek az körülöttük előforduló mondjuk legyek, bögyök, rovarok, eltűnnek az ezeken táplálkozó fecskéink. Tehát a fecskéink közül minden harmadik eltűnt, a mezői pacsirta, amely a puszta fölött az égen szokott énekelni, azok közül 10-ből 4 eltűnt, és így tovább. Nagyon sok állat és növényfaj került valamilyen ok miatt a kipusztuláshoz közel, vagy legalábbis jelentősen lecsökkent az egyedszáma és előfordulása.
Ha jól értem, akkor ez az egész egy láncreakció, amit egyetlen egy faj életmódjának a megváltoztatása, vagy az egyedszámának a csökkenése beindíthat.
Nagyon érdekes, mert ugye az élővilág, ahogy a biodiverzitás, hogy az elején szó volt róla, azt jelenti, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, amiben nagyon érdekes reakciók, nagyon érdekes változások történhetnek. Tulajdonképpen két véglete is van. Az egyik, hogy nagyon ellenállóak is tudnak lenni ezek a rendszerek, azaz hiába pusztul el egy faj, két faj, három faj, úgy tűnik, hogy semmi nem változik. Ez olyan, mint mikor a nagy szakadék fölött ott van egy öreg függőhíd, mindenféle liánokból sodort kötelek tartják, és elindulunk rajta, vagy Indiana Jones elindul rajta, ugye akkor egyik lián sodrás a másik után elszakad, de a híd az állva marad. Jó, tehát egy komplex rendszere, még ha csak egy függőhidat veszünk is, simán állva maradnak, hogyha akár sok minden elpusztul bennük. De előbb-utóbb ugye lesz egy utolsó csepp a pohárba, amikor viszont leszakad. Tehát ez is egy érdekes dolog, és nagyon reméljük, hogy ez a pont még messze van. Egy másik érdekes, ez a láncreakció hatás, hogy valahol van egy kis változás, ami egy nagy, hosszú és nagyon jelentős folyamatot indít el. Erre egy nagyon jó példa különben az a válság, amiben most vagyunk, hiszen gondoljuk el, hogyha polgártársunk a wuhani kisütődénél nem egy mondjuk denevér törköltet tolt volna be ebédre, hanem kutyahúst eszik, akkor ugye 3 hónap múlva Európában nem maradnak földön a repülőgépek. Hát ha ez nem egy érdekes összefüggés, akkor ennél érdekesebbet nem tudom, hol lehetne találni. Tehát egy nagyon kis esemény a világ egyik felén fejreállítja az egész rendszerünket. Tehát ez a komplex rendszerek nagyon izgalmasak, mert néha nagyon váratlanul ellenállóak, néha váratlanul fejük tetejére tudnak állni. De hogy kicsit közelebbi példát is hozzak, legalábbis így elméletben, hogyha eltűnnek a természetes élőhelyek, eltűnnek a természetes sem virágzó növényeink, akkor csökkenni fog mondjuk a beporzók száma, amik ezeken táplálkoznak. Ha csökken a beporzók száma, akkor pedig nem fogják beporozni azt a sok mindenféle mezőgazdasági növényt, amit mi szeretünk megenni. Ide is az összes gyümölcsöt, az zöldségeket, nem lesz alma, nem lesz cseresznye, nem lesz barack és barackpálinka. Tehát ez is egy olyan láncreakció, hogy nem akarunk mi a méheknek ártani, csak egyszerűen monokultúrákat telepítünk a divers élőhelyek helyére, és az már elindít egy olyan biológiai diverzitás csökkenést, ami megszünteti azt a úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást, amelyet ezek az ökoszisztémák szolgáltatnak nekünk. Eltűnnek a természetes élőhelyek, eltűnnek az ott élő rovarok, a méhek nem fogják beporozni a növényeket, azokat sem, amiket mi szeretnénk, és jól hoppon maradunk. Tehát itt is az ökológiai rendszerben egyik szint a másikra épül, és ha lánc egyik végét megpiszkálom, tönkreteszem, akkor ennek előbb-utóbb végigmegy a hatása az egész láncon.
A szakértők milyen módszerekkel tudják felmérni a biodiverzitásnak az alakulását?
Különböző monitorozó programok futnak, mind a vizes élőhelyeken, mind a szárazföldi élőhelyeken. Ki lehet emelni a Magyar Madártani Egyesület mindennapi madaraink programját, amelyik az egész ország területére kiterjedően önkéntes madarászok segítségével végez felmérést, most már 2 évtizede, ha jól számolom, több mint 2 évtizede, ami alapján következtetni lehet azokra a trendekre, hogy a különböző gyakori madárfajok hogyan változnak Magyarországon, több lesz belőlük, vagy kevesebb. És amikor ugye beszéltem előbb a fecskékről, vagy a mezei pacsirtáról, vagy a sordéjéről, vagy egy csomó más madárról, akkor az ilyen konkrét, egész országot lefedő adathalmazokon, adatsorokon alakul.
Korábban a beszélgetés szervezése során említette nekünk, hogy jelenleg éppen terepen van a Kis-Balatonnál. Ott most milyen típusú munka folyik?
Így van, most is a Kis-Balaton szívében vagyok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Fekete István emlékszobája előtt, sétálok a gyepen. A Kis-Balaton egy elég speciális élőhely, hát egy paradicsom a természetbarátok és a madarászok számára. Miután ez egy vizes élőhely, itt leginkább a különböző vízjárások és a vízszintnek a kezelése az, ami folyásolja itt az élővilágot, kevésbé a globális hatások, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi években a természetvédelem és a vízügy egy gyümölcsöző együttműködésbe nagyon hatékonyan és kedvezően óvja ezt a területet, aminek egy nagyon fontos szerepe, hogy a Zala folyó itt folyik be a Balatonba, és ha a Zala folyóban folyó szennyezések nem akadnak el a Kis-Balatonon, ugye akkor már a Balatont a keszthelyi öblöt teszik esetleg tönkre.
És most jelenleg a terepen konkrétan madárszámlálás folyik?
Igen, bocsánat, kicsit itt elkalandoztam kétségkívül ezen a szép Kis-Balatoni területen a gondolataim is elkószáltak, de valóban én a madarakat számolom, azok közül is a gyakori nádi énekes madarakat elsősorban. Cserregő nádi poszáta, nádi rigó, foltos nádi poszáta, nádi tücsök madár, egy csomó szép, szép hangú, ám általában pici és a nádasban bujkáló madárral foglalkozom.
A laikus ezt hogyan tudja elképzelni, hogy ez a megfigyelés hogyan zajlik, milyen hosszú egy munkanap, milyen felszerelés visz magával ilyenkor egy szakértő?
A madárszámlálásnak évtizedek óta szépen kialakult nemzetközi standardeknek megfelelő mintavételi módszerei vannak. Én egy sávmenti madárszámlálást végzek, ami azt jelenti, hogy napfelkeltekor, ami azért elég korán van, meg kell jegyezem, kinn vagyok már a gáton, ahol szép, lassú tempóban haladva minden látott és hallott madarat felírok, hogy milyen madár hol énekelt a nádasban. Ezt egy 15 kilométeres útszakaszon, és ugye az évek során egyik év, másik év, harmadik, tizedik, huszadik év után ezeket a számokat, hogy hány madár volt, melyik évben szépen fel lehet pöttyözni egy diagramra, és akkor látni lehet, hogy hogyan változik a madaraknak az egyedszáma, azaz, hogy hogyan változik az élőhely, amiben ők élnek.
Eddig ugye leginkább állat- és növényfajokról beszélgettünk. Van esetleg olyan élőhely, ami különösen érzékeny az emberi tevékenységre?
Igen, mert fajokról beszélgettünk, de azok a szűk elterjedésű érzékeny fajok általában olyan kis szűk lábterületen élnek, vagy egy hűvös domboldalban élnek, amelyek egy adott élőhelyet jelentenek. Eléggé veszélyeztetettek a kis vízfolyásaink Magyarországon. A szárazodás, ugye a hőhullámok miatt nagyon könnyen kiszáradnak, ha kiszáradnak a bennük előforduló élővilág is eltűnik. Nem nagyon szeretjük úgy általában különböző mocsaras vizes területeket, sajnos a legtöbb az elmúlt évszázad során lecsapolásra került, szabályozásra került, aminek persze egy hátulütője lett, hogy most, amikor jön a szárazodás, a klímaváltozás miatt, akkor jobb lenne, ha ezek a különböző csapadék elvezető csatornák nem üzemelnének. Úgyhogy igen.
Elég lehangoló a kép. Esetleg ismerünk akár globálisan, akár Magyarországon olyan esetet, amikor sikerült megóvni egy veszélyben lévő fajt?
Igen, egy nagyon fekete képet talán néztünk most át, ami hát sajnos így van, ezen most sokat nem tudunk színezni. ami nem jelenti azt, hogy nincsenek lokális, nagyon jól eső sikertörténetek is. Ezek általában egy-egy kis területre, vagy egy-egy fajra vonatkoznak. Ugye például egy ilyen történet a ragadozó madarak története, amelyek az elmúlt néhány évtizedben igen erős állomány növekedést produkáltak, előtte pedig lényegében töredékük egy-egy pár maradt Magyarországon. A kerecsensólyom állománya jelentősen nő, és ezeknek körülbelül 90 vagy majdnem lehet, hogy 100%-a mesterségesen kihelyezett fészek aljakon fészkel. Tehát néha viszonylag egyszerű lépésekkel sokat lehet segíteni egy faj megtelepedési, megmaradásán sikerén. Tehát a védelem, hogy nincsenek már mérgezve, hogy a fészkelési helyük biztosítva van, az a ragadozó madaraink, szinte mindegyik ragadozó madárfajnál egy jelentős populáció növekedést jelentett. Hasonlóan sikertörténetünk a túzok magyar puszta, gyönyörű nagy madara, amelyik különböző uniós meg hazai védelmi programok kapcsán, ahol az élőhelyük védve lett, a fészkelésük támogatva lett, a téli táplálékuk biztosítva lett. Mind olyan tevékenységek voltak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a túzokok állománya is nőtt, illetve stabil, tehát sikerült megállítani a faj kihalási tendenciáját.
Van esetleg itthon valamilyen lehetőség arra, hogy a lakosság, civilek is be tudjanak kapcsolódni a természetvédelmi munkába, akár madárszámlálás révén?
Rengeteg lehetőség van arra, és tulajdonképpen a polgártársainknak akár csak kis része aktívan bekapcsolódik, az már a sarkából fordíthatná ki ezt a világot. Nem olyan sok mindenre kell egy gondolni, de ha van egy kertünk, akkor ha virágokat telepítünk a méheknek, pillangóknak, de ha gyerkéjünk van, és oda rakunk ki virágokat, már az is segít, odút rakunk ki, fészkelő helyet, ilyen méhoteleknek nevezett, vagy darázsgarázsnak nevezett, mondjuk nászálcsomót, a nászálakat biztosítva, hogy abba fészkeljenek, odukat kirakni a kertben, madarakat télen etetni, vagy pedig bekapcsolódni valamely ilyen önkéntesek által mozgatott munkába, mint a madárszámlálás. De van egy vadonleső program például, ahol be lehet adni egy közös adatbázisba néhány érdekes faj előfordulását. Az ember egy sünnel, vagy egy tavaszi héricsel találkozik, bepöttyezik, és már is megjelenik a térképen, hogy ő hol látott olyat. Ezek hihetetlenül értékes adatok, mert ha sok ember vesz ebben részt, akkor ezt ugye összefésülve egy térképen megkapjuk, hogy hol mi fordul elő ezekből a fajokból. Hát nagyon sok lehetőség van aktívan tenni valamit a fajok védelméért, megfigyeléséért, a fajokra, a élőhelyekre vonatkozó tudás növelésért, ami alapján aztán el lehet indítani olyan kezeléseket, olyan lépéseket, amelyek tudnak segíteni a hosszabb távú fennmaradásukban.